Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk neked azt, hogy ez a mai nap egy kiválasztott nap arra, hogy találkozzunk veled. Köszönjük, hogy ez a mai nap alkalom arra, hogy előtted megállva őszintén feltárjuk szívünk szükségeit. És köszönjük, hogy ez a mai nap alkalom arra, hogy te elmondd szándékodat, tervedet, akaratodat, és megoszd velünk szeretetedet, ajándékaidat, amit számunkra elkészítettél. Szeretnénk, hogyha ez mind megtörténne itt és most. Ezért szívünket elcsendesítjük, megnyitjuk és felét fordítjuk. Mert szeretnénk, Istenünk, hogy ma általad gazdagodhatnánk meg. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiadért Jézusért. Amen. Márk evangéliuma 10. fejezet 46. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Márk evangéliuma 10. fejezet 46. versétől a következőképpen hangzik. Ezután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia Jézus, könyörülj rajta. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus megállt és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal, bizzál, kelj föl, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Eddig. Foglaljatok helyet. A mai igehirdetésemnek az a címe, hogy Bartimeus imádsága. Az imádságról nagyon sokat lehet beszélni. Könyvek születtek és íródtak ezzel kapcsolatban, módszerekről, stílusokról, gyakorlatról és még sorol, sőt maguk az imádságok is leíródtak, nagyon sok hozzáférhető. És ez azt mutatja, hogy rendkívül fontos az imádság. Sőt, aki a Zsoltárok könyvét olvassa, vagy a Jób könyvét, vagy még sorolhatnák néhány könyvet, ahol rendkívül sok imádság és sokféle imádság található. Ennek ellenére sokan vannak, akik szoronganak, ha imádságra kerül a sor. És majd megfogalmazzák, vagy nem fogalmazzák, de szorongásuk oka többször, mit is mondjak, hogyan is mondjam, hogyan fogalmazzak, hogy az jó legyen, hogy szépen hangozzon, hogy kedves legyen a fülnek, aki hallja, az előtt ne kelljen szégyenkeznem, és még sorolhatnám. Egyesek nagy figyelmet fordítanak arra, sok időt töltenek azzal, hogy megtanuljanak szépen imádkozni. Sok imádságot elolvasnak, sokat végig gondolnak, sokszor gyakorolnak, hogy amikor ők megszólalnak és imádkoznak, akkor mindazok, akik hallják, azt mondják, na ez igen, ez egy szép imádság volt. De a szépen megtanult, jól hangzó, jól felépített a fülnek, a kulturális igényeknek, az irodalom szabályainak megfelelő imádságtól nagyon elütött, nagyon messze esett a Jerikó felé vezető út mentén ülő vakkoldus Bartimeus imádsága, kiáltozása, amely így hangzott. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez leginkább segélykérő kiáltozásra hasonlított, és nem valami különleges, az Isten fia tiszteletére elmondott imádságnak hatott. Sokaknak megütötte a fülét ez a faragatlan, nem összeszedett, nem jól megkomponált imádság, sokak ízlésének nem felelt meg ez az imádság, ugyanis ebben az imádság volt egy rendkívüli hitvallás, amely ma már nem annyira szembetűnő, ugyanis Jézust Dávid fiának, Mesiásnak minősítette, vallotta ez az ember, így kiáltott, hogy a Dávid fia. Nem tudhatta ez a vakember, a Timeus fia, hogy Jézus leszármazottja volt valamilyen módon Dávidnak, de amikor ezt a kijelentést tette, hogy Jézus, te, aki a Dávid fia vagy, akkor ezzel azt a hitvallást mondta, te vagy az, akit Isten valamikor megígért nekünk, hogy eljöjjön és segítségünkre legyen, és én ezt vallom, és ezért fordulok hozzád segítségért. Sokaknak bántotta ez a jó ízlését, sokaknak bántotta ez a hitvallás az elképzelését. Sokan nem tartották helyén valónak ezt a kiáltozást, ezt a hitvallást. Sokan próbálták lebeszélni ezt a vakembert arról, hogy ne beszéljen, ne kiabáljon itt mindenfélét össze. És igyekeztek megtenni annak érdekében mindent, hogy ez a szépnek nem mondható imádság vagy kiáltozás elnémuljon. De vajon miről is szól ez az imádság? Mi a célja, mi a szerepe egyáltalán az imádságnak? A Timeus fiának imádsága vajon betöltötte az imádság szerepét? Vagy nem volt más, és ez így történt? Azt hiszem, hogy van néhány paraméter az imádságnak, amelynek meg kell, hogy feleljen. Őszinte, szívből jövő kell, hogy legyen, Isten akaratával megegyező, és Isten jó szándéka szerinti kell, hogy legyen. Az imádság, amely meghallgatást és beteljesedést nyer. De hányan imádkoznak úgy, hogy nem szívből jön ez az imádság? Hányan imádkoznak úgy, hogy nem teljes erőből, teljes odaszánásból igyekeznek ezt valahogy elérni, hanem hát elmondom, hátha. Egyszerre több vasat is tartanak a tűzbe, beszélek a haverral is, az ismerőssel is, feléillesztem a kapcsolatokat itt is, ott is befektetést is csinálok, igyekszek mindent elérni, meg hát imádkozom is, hát valamelyik egyszer csak bejön. Ez nem egészen úgy néz ki, ahogy ez a vak Bartimeus imádkozott. Sokan nem mindent egy lapra feltéve, sokan nem a válasz igényével imádkoznak. Sokan vannak így, és talán mi is beleesünk ebbe a hibába, hogy a válasz igénye nélkül imádkozunk. Megszoktuk, vagy nem gondoljuk, hogy erre válasz érkezhet, vagy nem gondoljuk azt, hogy olyan válasz érkezhet, amit mi szeretnénk, de hát így keresztények vagyunk, imádkozni kell, mit is tegyünk, hát elmondjuk ezt az imádságot. Aztán vannak sokan, akik úgy imádkoznak, hogy szépen megfogalmazzák, kompakt, jól érthető, sok bibliai ismeretet feltételező kifejezés legyen benne, hogy mások dicsérő elismerését megkaphassák. És ezek nem töltik be azt a funkciót, amely az imádság szerepe lenne. Ismerünk ilyen példázatot, Jézus egyik alkalommal mondja el ezt a példázatot, a Lukács evangélium 18. fejezetében olvashatjuk el ezt a példázatot. Ismeritek nagyon jól a farizeus és a vámszedő példája, amikor mind a két ember felmegy a templomba imádkozni. És a farizeus ezt imádkozza. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Nem vagyok rabló, gonosz, parázna, vagy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, aki itt van mellettem, hiszen én böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit csak szerzek. Ez az imádság, azt hiszem, hogy arról szól, hogy Isten, figyelj csak ide, na, itt van egy jó, igaz ember volt, te annak tartottad, de ide nézd, majd én megmutatom. Jobb az még köszönő viszonyban sincs azzal az igaz emberrel, aki én vagyok. Nem ez a másik, itt ez a nyomorult, akit mindenki megvet. Ez az imádság azt hiszem, hogy nem töltötte be a funkcióját. Nem azt tette ez az ember, amit imádkozás alkalmával tenni kell. Ez az imádság senkinek nem szólt, csak önmagának. És volt ott az a vámszedő, akinek szintén nagyon egyszerű volt az imádsága, és ez így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Rövid, tömör, egyértelmű, világos üzenet. És ez nem önmagának szólt, mert ő nagyon is tisztában volt vele, hogy milyen ember. Ez Istennek szólt. Nem is a környezette lévő embereknek szólt, mert nem biztos, hogy büszke volt arra, hogy ő egy bűnös ember, akinek irgalomra van szüksége. Hanem ez egyedül Istennek szólt. És világosan elmondja Jézus, hogy tudjátok, ez a két ember megállt az Isten templomában. Ugyanazon a helyen. Ugyanúgy megpróbáltak Istenhez szólni. Az egyik elhangzott odáig, vagy eljutott odáig, a másik nem. Mert az egyik szívből jött, és igazságot hozott az embernek. A másik pedig elutasítást. Ezt mondja Jézus. Mondom nektek, ez már, mint a vámszedő, megigazulva ment haza. Nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amikor Timeus fia imádkozott, azt gondolom, és meg vagyok győződve róla, hogy valami keveset foglalkozott azzal, hogy mások meghallják. Igencsak nem érdekelte az, hogy másoknak mi lesz a véleménye arról, hogy ő mit csinál, hogy mit és hogyan imádkozik. Hogy mások mit fognak válaszolni az ő imádságára. Nem foglalkozott vele, nem is érdekelte. Neki egy volt a fontos, hogy Jézus meghallja az imádságát, és válaszoljon rá. Őt nem érdekelte, hogy ott a környezetében lévő emberek meghallották és válaszoltak rá. Őt nem érdekelte az a válasz, amit az adott, aki ott volt mellette. A másik ember, a másik szükségben lévő. Ő nem mások tanácsát latolgatta, amikor imádkozott, nem mások véleménye befolyásolta az ő imádságát, ő csak az Úrra várt, és ő csak az Úr válaszát akart. Nem akarta elfogadni a mások válaszát az ő imádságára. Nem adott tekintélyt mások tanácsának és véleményének, amikor az ő imádságáról volt szó. Ő csak az Isten szavának adott tekintélyt, amikor imádságról volt szó. Hadd tegyem fel ezt a kérdést. Te hányszor fogadod meg inkább mások tanácsát? Hagyod, hogy mások befolyásoljanak véleményük által inkább, mint hogy várnál és hallgatnál az Isten szavára. A Timeus fia szükségét igazán átélve és hitvallásként elmondott imádságát elmondva egy hajszálnyit sem foglalkozott azzal, hogy mások erre mit mondanak. Azt mondták, hallgass, nincs itt a helye. Ne foglalkozz ezzel, ne mondd ezt az imádságot, ne kiabálj, ez csúnya dolog. Felzavarod itt a környéket, te hallgass. Timeus fia eldöntötte, hogy egy választ fogad el csak, amit Jézus Dávid fia ad az ő imádságára. Teljes szívből, őszinte vágya, és teljes torokból kiáltott és imádkozott, és talán igyekezett még rátenni egy lapáttal, amikor mások akarták, hogy hallgasson. El tudom képzelni. Oda mentek meg, hallgass már, mit beszélsz? Egy nyomorult féreg vagy, mit kiabálsz? És amikor hallotta ezt, még hangosabban kiáltott, hogy még inkább esélye legyen arra, hogy őt meghallja az, akinek kiált, akihez imádkozik. Nem törődött azzal, hogy a környezete mit mond. Nem foglalkozott azzal, hogy szépen sorrendben rakja a mondatokat, szépen megfogalmazza. Nem törte rajta heteket, hónapokat az agyát, hogy hogy lehetne ezt az imádságot szépen előadni Istennek. Adódott a szituáció, a helyzet, a lehetőség, és ezt a lehetőséget nem akarta elszalasztani. A rendelkezésére álló összes eszközt bevetette, kiabált. Nem látott, nem tudta, hogy merre kéne menni, hallott valamit, hogy itt van valaki, akit segíthetne, és ő egyetlen eszköze volt, és ezt bevetette. Elkezdett kiabálni. Nem tudom, hogy szép hangja volt-e, valószínű nem olyan, mint Pavarottinak. Lehet, hogy recsegő, repetfazék hangú volt, de ő mindenképpen kiáltani akart, és kiabált. Nem törődött semmi mással. Sajnos sokszor hallom azt a védekezést, hogy sajnos én nem tudok imádkozni, nem tudok szépen fogalmazni. És olyan sokszor szomorúan hallom a csendet, amikor imádkozni kellene. De ennél sokkal fontosabb és sokkal szomorúbb, hogyha neked nincs fontos mondani valód az Isten számára. Ez sokkal veszélyesebb és sokkal szomorúbb állapot. Nagyon elkeserítő, hogyha közted és az Isten közötti beszélgetéseket azok befolyásolják, akik körülötted vannak. Nagyon elkeserítő és kiábrándító, hogy te arra figyelsz, hogy mit mondanak a környezetedben, és nem arra, hogy milyen szükség van benned, és ezt te minden áron el akarod mondani Istennek. Mert te Istentől várod erre a választ. Nagyon elszomorító és kétségbejtő, hogyha valaki így gondolkodik. Nekem szükségem van, és Isten tud rajtam segíteni, és én nem mondom el, nehogy véletlenül valaki meghallja. És mit fognak ők mondani? Ezek befolyásolják a te életedet, az Istenhez fűződő viszonyodat, a beszélgetésedet? Hányszor megkeseríteni a gyermek életét a szülő, hogyha nem beszélgetne vele, mert nehogy meghallják, hogy sejpít a gyerek, vagy még nem tud szépen fogalmazni, nem tudja elmondani, csak ezt, hogy ő. De a szülőnek ez is fontos, hogy egyáltalán valamit mondjon, hogy tájékoztassa, hogy mi van, mi történik vele. Vagy hogy elsírja magát, és az anya sokszor meg tudja állapítani, hogy éppen mi baja van abból, hogy hogyan sír. A környezetében lévő emberek hallgattassák már ezt a gyereket, tehát nem igaz, hogy nem tudják befogni a száját. De a szülő számára ez egy fontos információ. És gondolj arra, hogy te gyermeke vagy az Isten. Akinek fontos, hogy eljusson az az információ, ami a te szívedben van. Nem neki, neked van erre szükséged. Hogy bízol benne, hogy elmondod. Hogy hozzáfordulsz panaszos ügyed dolgában. És nem azzal törődsz, hogy és akkor mit fog mondani Jakab István? Vagy Gipsz Jakab? Mit foglalkozol te vele? Mit foglalkozol vele? Neked az a lényeg, hogy az Isten mit fog erre mondani. Vajon így imádkozol? Vajon ez van a te szívedben? Szíved állapota, hálája, szüksége kell, hogy befolyást gyakoroljon a te imádságodra, és nem az, hogy mások meghallják vagy nem, mit mondanak vagy mit nem mondanak. Miért volt Bartimeus imádsága ennyire szembetűnő, ennyire hangos és ennyire megindító? Fontos kérdés, ha szeretnénk eljutni mi is annak a végeredményére, amire eljutott Bartimeus. Azért volt ilyen különleges ez az imádság, mert valódi szükséget fogalmazott meg, mert nem a külsőségekre helyezte a hangsúlyt, mert nem másokra hallgatott, amikor le akarták beszélni róla, hogy kiáltson, hogy imádkozzon, mert bízott, mert hitt abban, hogy akihez imádkozik, akihez kiált, az meghallja, és meg tudja segíteni. Mert ezt látta egyetlen és utolsó esélyének. Ez volt az, amely motiválta ezt az imádságot. Ez volt az, amely erőteljessé tette ezt az imádságot. Ez volt az, amely hatékonnyá tette ezt az imádságot. Mert ez volt a motiváció. Tedd fel magadnak a kérdést, vagy talán segítek feltenni ezt a kérdést neked. A te imádságodra ezek közül melyik a jellemző? Mi a jellemző? Hogyan motiválódik, születik és hangzik el a te imádságod? Mi alapján mondod el? Hogyan gondolod ezt végig? Mikor mondod és mikor nem? Mi az, ami visszatartó erő a számodra, és mi az, ami késztető erő a számodra? Mi van a szívedben, a gondolataidban, a lelkedben, amikor imádkozásra szánod el magad? Válaszold meg ezeket a kérdéseket, hogy helyén tudd magad és az imádságodat. Helyén tudd a te és az Isten kapcsolatát. Mert amikor ilyen imádságot hall Isten, ami megszületett a Timeus fiának a szívében is elhangzott az ajkán, akkor nem tétovázik a válasszal, mert ő a szükségben lévőkért jött a földre. Így olvassuk a Márk 2.17-ben. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ha te úgy érzed, hogy nincs neked erre szükséged, hogy kompromittáld magad, hogy olyan szituációba hozd magad, hogy lássa valaki, hogy te sírsz, vagy dadogsz, mert nem tudod elmondani meghatottságodtól, vagy fájdalmattól, vagy elkeseredésedtől, akkor kinek mondanád el? Ki előtt lennél őszinte? Hiszen tudd meg, az Isten fia azért jött, hogy az ilyen szükségben lévőkön könyörüljön. De van egy másik fontos mozzanata ennek a történetnek. Mégpedig az, hogy megérkezik Jézustól erre az imádságra a válasz. És ez valamit elindít. Így hangzik tehát a válasz, ami megérkezik a szükségben lévő kiáltozó Timeus fiához. Bízzál, kelj föl, hív téged. Ezt olvassuk, ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Ez egy jelentéktelen részlet ennek a történetnek első hallásra. De sokkal több üzenet van benne, mint amit gondolnánk. Ugyanis azt a néhány lépést nem Jézus tette meg. Az üzenetet elküldte Bartimeushoz. Gyere, várlak. Mikor meghallotta ezt az üzenetet, akkor Timeus fiának fel kellett állni, döntést kellett hozni, felállni és elindulni, hogy az ő imádsága beteljesedjen. Azt a néhány lépést tehát nem Jézus tette meg, hanem Bartimeusnak kellett megtenni. Hitben, bizalommal a szívében, határozottan és engedelmeskedve a hívó szónak. Ezt Timeus fiának kellett megtenni. Bízva, határozottan és engedelmesen, hittel el kellett indulni. Mennie kellett oda, ahol ez meg fog történni. Egy másik történet jut eszembe, azért, mert hogy ez fontos részlet ennek a történetnek. Emlékeztek Naamára. Egy poklos katonatiszt volt, hadsereg parancsnok, szíriai hadvezér, aki poklos lett, és kereste a megoldást, és egy rabló portja alkalmával szerzett zsidó kislány megosztotta vele azt a fontos üzenetet, hogy ide figyelj, Izraelben van egy próféta, aki meggyógyított már néhány poklost, meg néhány halottat is feltámasztott, tehát ott az működik ez a történet, van Istene Izraelnek, ahol ez megtörténhet, az a csoda, amire neked szükséged van. Nem tudom, hogy kellett-e sokáig győzködni, vagy nem kellett, vagy a család is kellett, hogy győzködje, hogy próbálja meg ezt az utat. És elindult, hogy megkeresse a prófétát, Elizeust kereste, és amikor elérkezett Elizeus házához, beüzent. Itt vagyok, Szíriából jöttem, én vagyok a hadvezér, a hadügyminiszter, és légy szíves, gyere ki, gyógyítsál meg. Ez egy imádság volt, ha lehetne ilyen széles körben alkalmazni ezt a kifejezést. Szükségben volt, és segítségért kiáltott. És amikor meghallotta ezt Elizeus, azt mondta a szolgájának, Géházinak, menj ki, és mondd meg ennek az embernek, hogy meghallgattatott az imádsága, menjen el a Jordán folyóba, fürödjön meg 7-szer, tehát merüljön alá 7-szer, és meg fog gyógyulni. De elhangzott az imádság. Megérkezett a válasz. A válasz az volt, indulj, bízzál, és cselekedj. Meg fog történni a csoda, amit kértél. Megérkezett a válasz, és tudjátok, hogy mi volt Naamán reakciója? Emlékeztek még? Azt mondta. Én azt gondoltam, amikor imádkoztam, azt gondoltam, hogy majd kijön ez a próféta, megnézi a sebeket, csinál valamit, és meggyógyít. De mivel nem ez történt, amit én gondoltam, ezért itt hagyok csapott papot, megfordulok, és hazamegyek. Kockáztatva azt, hogy egy meghallgatott imádság, egy megérkezett üzenet eredménytelen lesz a számára, mert nem az történt, amit ő elképzelt. Kockáztatva azt, hogy lassú leépülés és halál lesz a vége ennek a történetnek. De a szolgák között volt egy bölcs szolga. Lehet, hogy hallott már más történetet is, lehet, hogy hit is volt a szívében, a lelkében, és megpróbált jó szándékkal segíteni ennek a bajban lévőnek. Önmagától elvakult, egoista hadvezérnek, aki nem tudta, hogy mi a baja. És azt mondta neki, ide figyelj, főnök, gondold bele, jöttünk ehhez az emberhez, nem tudom hány talentum aranyot, ezüstöt hoztál, nem tudom hány öltözett ruhát ajándékba, mert ennyit ér meg neked a gyógyulás. És hogyha bármi nagy dolgot kért volna, te nem csináltad volna meg? Hát dehogy nem, azért jöttem. Na de ilyen apróságot kért tőled? Nem lenne okosabb megpróbálni? Igaz, hogy nem úgy történik ez, ahogy te elképzelted. Nem az a fizetség, amit te elképzeltél. Nem az a forgatókönyv, ahogy te elképzelted, amikor elmondtad a szükségedet. De jött egy válasz. Nem kéne megpróbálni? És addig-addig győzködte, míg sikerült meggyőzni ezt a nagy embert, és elmentek a Jordánhoz. És ez az ember alá merült a Jordánba, kijött, és nézegette, és látta, hogy még mindig leprás. Megint lement, megint feljött, és megint nézte. Nem tudom, hogy a hatodiknál elgondolkodott, tehát kár volt hallgatni erre az emberre, mert nem történik semmi. De tudjátok, az üzenet így hangzott, hogy 7-szer. És akkor hetedjére is alá merült és feljött, akkor világossá vált számára, hogy az a forgatókönyv volt járható és eredményes, amely az üzenetben megérkezett, és nem az, amit ő elképzelt. Mert ő azt gondolta, hogy hazamegy, és az otthoni vizekben jó kultúrát körülmények között meg tud fürdeni, nem kell ezért elmenni ide a mocsoros Jordánba. De az üzenet így szólt. Bízzál, kelj föl, és menj el, tedd meg azt, amit mondtam. Neki kellett megtenni azt a néhány lépést. Neki kellett dönteni, neki kellett engedelmessé válni az ima meghallgatásra érkezett üzenet, vagy kapcsán érkezett üzenetre válaszként. Neki kellett engedni, hogy megtörténjen azt, amit annyira szeretett volna. Tudjuk tehát a történetből, hogy ez amikor megfontolta magát, amikor hajlandó volt engedelmeskedni az érkező üzenetnek, akkor meghozta a várt gyógyulást. Nos, Bartimeusnak meg kellett tenni azt a néhány lépést, mely odáig vezetett, hogy a várva várt gyógyulást, az imája meghallgatását megélhet. Neki kellett ezt a pár lépést megtenni. Amit tehát Timeus fiának meg kell tenni, az az ő feladata, az rávár. Ami pedig Jézus vállalása és dolga, tennivalója, az pedig ő fogja megtenni. És azon nem Bartimeusnak kell törni a fejét. Nem azon kellett Bartimeusnak gondolkodni, hogy ha oda megyek, mit fog csinálni? Bekeni a szememet? Ráteszi a kezét és imádkozik? Vagy csak így messziről parancsolni fog? Vagy mit fog csinálni? Ez nem a Bartimeus dolga volt. Az ő dolga az volt, hogy amikor megérkezett az üzenet, akkor ennek az üzenetnek engedelmeskedjen és induljon el. Hittel és bizalommal. Egyszerű ima, egyszerű döntések és világos következmény. Egyértelmű következmény. Vajon a te imádságod hogy néz ki? Milyen a te imádságra kapott válaszodhoz a viszonyod? Hogyan reagálsz arra, amikor elmondod az imádságot, és érkezik hozzá egy válasz, vagy erre egy válasz Istentől? Te hogyan reagálsz erre? Mit válaszolsz? Hajlandó vagy-e megtenni azt a néhány lépést? Hajlandó vagy-e meghozni azt a néhány döntést, mely Jézushoz, a megoldáshoz, az üdvösséghez, a gyógyuláshoz, a sikeredhez visz közel? Vagy vannak saját elképzeléseid, amelyet nem vagy hajlandó feladni? És csodálkozol, hogy hogy létezik az, hogy Bartimeus imádsága eredményes volt, a tiéd pedig nem. Pedig annyiszor elmondtad, olyan hangosan, olyan szépen, olyan egyszerűen, olyan bonyolult, olyan hosszan, olyan röviden, hogy már nincsen más variáció, hogy létezik az, hogy Bartimeus imádsága működik, az enyém meg nem. Mert Bartimeus az imájára kapott válaszban elhangzó kérésnek engedett. Ha hajlandó vagy Bartimeushoz hasonlóan reagálni az imádra érkező válaszra, akkor érkezik hozzád az üzenet. És ez így hangzik. Kelj fel, bízzál, vártalak már régen. Kelj fel, bízzál. Mert régóta várom ezt, hogy megtett. Ha hajlandó vagy felkelni, kimozdulni az eddigi megszokásodból, az eddigi állapotodból, a gyakorlatodból, a vallásosságodból, ha hajlandó vagy bízni feltételek nélkül a téged szerető, megváltó Jézus Krisztusodban, akkor meghallod azt az üzenetet, amire olyan nagy szükséged van. Bartimeusnak arra volt szüksége, hogy a Dávid fia megkérdezze tőle, mit akarsz, mit tegyek érted? Te nem örülnél, ha szükségeid között Jézus megállna melletted és azt kérdezné, mit akarsz, mit tegyek érted? Hol akadtál meg? Hol van a gond? Mit akarsz, hogy hol avatkozzam be érted? Hol kell, hogy mentésedre vagy segítségedre legyek? Mondd csak el őszintén. Nem lenne jó ezt hallani? Nem lenne jó ilyen kérdéssel szembe találkozni? Amikor a megváltó mestered, aki szeretettel küszködik miattad és érted, ezt a kérdést tenné fel neked? Na, mi a gond? Mondd el, és én segítségedre leszek. Nem akarnál segítséget, hogy a menny seregei rendelkezésedre álljanak a te szükségedben? És mindent megtegyenek azért, hogy kisegítsenek és helyre tegyék az életedet? De ehhez a feltétlen bizalom, és nem finnyás, válogatós, nem a saját ötleteit megvalósítani akaró, hanem az isteni bölcsességet elfogadni tudó, akaró, végrehajtó és annak áldásait megélő odaszállásra van szükség. Döntésre, elhatározásra. Vajon tudsz így imádkozni, mint a Timeus fia? Tudsz tanulni ettől a vakkoldustól? Ha szeretnéd azokat az áldásokat, tanulj ettől a Jerikói útszélen kínlódó, küszködő, segítséget váró vakkoldus embertől. Ezért szól így Isten megelőlegezett válasza számodra. Bízzál, ismeri a szükségedet, kelj fel, indulj, mert hív téged, mert vár téged, mert segíteni akar rajtad. Csak az az imádság, amely elhagyja a szívedet és az ajkadat, legyen olyan, mint a Bartimeus imádsága. És olyan lesz, akkor a következményei is ilyenek lesznek. Adja meg ezt, neked az örökkévaló Isten. Éld meg, tapasztald, és élvezd ennek áldását. Úgy legyen. Amen.